együttel járni, és az út végén Jézus fog várni. Most mi is bátran elindulunk, te vezess minket, s hozzád jutunk. Nem fogunk többé tétlenül állni, mert az út végén Jézus fog várni.
Te és az Isten. Hatalmad van elereszteni Istent, de arra nincs, hogy ő is elereszten. Hatalmadban van gyűlölni az Istent, de nem tilthatod meg, hogy ő szeressen. Jézus Krisztus ellen szabadon dönthet, ő a Golgotát döntött te melletted. Igét, egyházat messze elkerülhet, ige, egyház mindig téged keresnek. Magad választhatod az utat, célt is, vezetésének mégse vedhetsz gátat, tagadhatod hatalmát is, létét is, nem vedhetsz gátat Isten uralmának.
Harangok hívnak szép zengő szóval, hangjukban Krisztus hívása szólal. Kegyelem, áldás, erő vár rátok, jöjjetek hozzám, békét találtok. Harangok zúgnak, énekek zengnek, hála az élő, örök Istennek. Nagy irgalmáért, szeretetéért, templom építő ősök hitéért.
Háza mindnyájunknak szent menedéke, hangzik az ige, árad a béke. Jó meleg fészek, fáradt madárnak, benne a mennynek, kincsei várnak. Éled a hitünk, újul a lelkünk, Jézus Krisztusban életet lelünk. Boldog győzedelmes sereggé válunk, van hős vezérünk, van erős várunk. Vallói vagyunk ősök hitének, évszázadokon át zeng az ének. Harangok hívnak szép zengő szóval, s hangjukban Krisztus hívása szólal.
Köszönjük szépen! Ezek után pedig két ige hangzik még el az efezusi levélből.
A teljes Istentől ítletet és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazság való nevelésre.
Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú élet ürégy a földön. Efezusi levél, 6. fejezet, 1. 3 vers.
Köszönjük szépen! Olyan igéket próbáltam választani, amelyek arról beszélnek, hogy a gyermekeknek valóban engedelmeskedni kell a szülőknek, szeretni és tisztelni, a szülőknek pedig úgy nevelni a gyermeket, hogy a Jóistent megismerjék. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól, azt mondja a példabeszédek könyve. Ezt kívánjuk a szülők a gyermekek életében.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a szeretett gyülekezet Isten igéjét, amelyet erre a mai vasárnapra elrendeltek Máté evangéliumának 22. fejezetéből az első 14 verset a következőképpen.
Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának, elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak. Íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre! De azok mit sem törődve ezzel, elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak. A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. És megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcikolgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.
Eddig Isten igéje. Köszönjük szépen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves tanárok, kollégák, gyermekek, jó itt együtt lennünk, Isten igéjét hallgatva. Egy példázat van előttünk ezen a mai vasárnapon, és a példázat értésénél fontos, hogy megértsük, hogy Jézus mire gondol a példázatban található képekkel. Vajon mit akar mondani, mit akar üzenni? Vannak olyan példázatok, amelyeket Jézus megmagyaráz. Például a magvető. A gyermekek ezt már jól ismerik, a magvető példázatát. De mégis, amikor valamelyik héten dolgozatot írattam velük, és föltettem azt a kérdést a dolgozatban, hogy mi a mag? Mit jelent a mag a példázatban? Hát bizony voltak olyan válaszok, amelyek nem voltak helyesek, mert azt mondták, a mag az a mi szívünk. A mag az a föld. Szóval olyan válaszokat is kaptam, amelyek nem voltak helyesek. Még olyanokat is, amire teljesen azt mondanám, hogy nincs is benne logika, hát a mag nem jelentheti a földet. De van, aki mégis azt gondolta. El kell gondolkoznunk azon, hogy valóban mit jelentenek Jézus szavai. És a magvető példázatában például ő megmagyarázza, hogy a mag, azaz Isten igéje. Ahogy a magvető megy és szórja a magot, úgy megy az ige hirdető is, és nem a magokat szórja, hanem az Isten igéjét hirdeti, szóruljuk, mert mondjuk, hogy halljátok, hogy halljuk mindannyian, és értsük, és megteljen a mi szívünk az Isten igéjével, és betöltse a mi életünket. Ne csak halljuk egyik fülünkön, bemenjen másikon ki, hanem a szívünkbe megmaradjon, és olyan életet éljünk, hogy az ige valóságá cselekvéssé váljon a mindennapjainkban, a hétköznapokban is. Ez egy kicsit nehezebb példázat, mint a magvető. Jézus nem magyarázza meg. És már napok óta forgott az én szívembe, mert voltak dolgok, amelyeket nem értettem benne. Itt fel kell tennünk a következő kérdéseket. Ki a király? Mert ugye egy királyról van szó, aki mennyegzői lakomát rendez a fiának. Ki a király? Mi a mennyegzői lakomának a jelentése? Egy esküvőre gondol Jézus? Kik a meghívottak? Kik azok a meghívottak, akiknek kétszer is kimegy a meghívás, és akik mind a kétszer visszautasítják? Egyszer sem fogadják el, pedig a meghívót illik elfogadni. Pláne, hogyha az mennyegzőre szól. És kik azok, akiket a szolgák összeszednek az utakról? Mert ezután azt mondja nekik a király, hogyha nem jönnek el a meghívottak, akiknek már kétszer kiment a meghívás, akkor menjetek ki az utakra. Hívjatok be mindenkit, akit láttok. Szedjetek össze mindenkit, és hozzátok be őket a mennyegzői lakodalomra, mert a mennyegző el van készítve, és meg lesz tartva. És meg kell telnie a háznak. És meg is telik a lakodalmas ház, és amikor a király bemegy, akkor látott valakit, kedves testvére, aki nincs fehér ruha. És azért, mert nincs rajta fehér ruha, ezért nem vehet részt a mennyegzőn. Ezért kiteszik a mennyegzőről. Tehát az is kérdésünk, hogy miért kellett ez a fehér ruha, és mit jelent ez a fehér ruha? És vajon neked van fehér ruhád? És a legnagyobb kérdés, hogy ez hogyan vonatkozik ránk, mit jelent ma neked személyesen ez az ige? Mit akar Isten üzenni ezen keresztül? Mert nem én szólok itt, kedves testvérek, hanem az Isten igéje szólal meg. Én csak beszélek, mert Isten küldött, hogy beszéljek. Mert ha csak magamtól döntöttem volna el, hogy ide jövök, és prédikálok a gyülekezetnek, akkor nagyon szegényes lenne az a prédikáció. De hogyha Isten akar cselekedni közöttünk, az igén keresztül, az Úr Jézus Krisztusért, ha meg akar rajtunk könyörülni, hogy értsük és halljuk az ő igéjét, akkor van értelme ennek az alkalomnak. Ennek a példázatnak a megértésében nekem nagyon sokat segített egy másik két példázat, amely a Bibliában ezelőtt található. Az egyiknek az a címe, hogy a két testvér példázata, a másiknak pedig az a gonosz szőlőművesek. Hadd olvassak fel pár igeverset ezekből. A két testvér példázatából. Bizony, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de ti nem hittetek neki. A vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. A két testvér példázatában Jézus a farizeusokról beszél, a főpapokról, azokról, akik azt mondják, hogy megcselekedjük az Isten akaratát, megtesszük, amit kérsz, Urunk, és a végén mégsem teszik meg. És azt mondja, hogy megelőznek titeket a parázna nők, Mert ők azt mondják, hogy nem tesszük meg, Urunk, amit te mondasz, és a végén mégis megteszik. Akkor most ki tette meg azt, amit kért Isten? A kegyesek vagy a paráznanők? A példázatról beszélek most. Hát a paráznák, a bűnösök. A gonosz szőlőművesek példázatában pedig a 43. és a 45. verset olvasom föl. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Nagyon fontos mondat. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Megértették, hogy Jézus róluk beszél. Hogy ti vagytok azok, akiktől elvétetik az Isten ország. Az egy másik dolog, hogy nem hittek neki, hogy más messiást vártak. De megértették, mit mondott nekik Jézus. Illetve azt kell, hogy mondjam, ha hittek is volna a szónak, akkor megtértek volna, és nem tagadták volna meg az Úr Jézust. Tehát abban a korban, Jézus korában volt a választott nép, Izrael népe. Izrael népe tehát azok, a példázat szerint, akiknek Jézus beszél, azok a meghívottak, a hivatalosak, akiknek kétszer is kimegy a meghívó. Hogy jöjjetek el a mennyegzőre, higgyetek én bennem, kövessetek. És mégsem hisznek. Nem mennek el a mennyegzői lakomára. És a nyilvánvaló bűnösök azok, akiket az utakról szednek össze. Tehát bárki, gonoszok és jók egyaránt. Ők is meghívottak lesznek. Tehát lényegében véve mindenki meghívott. A választott nép is meghívott, a parázna nép is meghívott, a bűnös nép is meghívott, a jó és gonosz is meghívott. A meghívás tehát mindenkinek szól. Ez az első fontos dolog, amit vigyünk el magunkkal, Isten tiszteletünkről. A meghívás a mennyek országába mindenkinek szól. Nem csak egyeseknek, mindenkinek. És ezért nagyon fontos például az, hogy ne mondjunk le senkiről, ne írjunk le senkit. Ne mondjuk azt, kedves testvérek, olyan sajnos sokszor hallottam gyülekezetben, amikor mondom, hogy férjemmel szoktuk mondani a Kálmánházi felsősimai a kisebb gyülekezetekbe, hogy hát hívogassák egymást testvérek. Á, annak nincs értelme hívogatni, nincs értelme. Úgy se jön el. Nem helyes és nem jó ez a hozzáállás. A meghívás mindenkinek szól. És addig még tart a kegyelem ideje, addig hívni kell mindenkit az Isten országába. Mert sohasem tudhatjuk, hogy ki mikor hallja meg a hívást. Mert nagyon fontos dolog az, hogy a meghívó kimegy neked, és te komolyan veszed ezt a meghívást az Isten országába. Mert a lakodalom el van készítve. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz, hanem ez biztos. Isten igéje azt mondja, ez 100%. 100%, hogy el van készítve a mennyegző. A lakodalmas ház a mennyegzőnek pedig mi a jelentése? Hát az Isten országát jelenti, az ő királyságát, a mennyek országát, ami el fog jönni, ami be fog következni. És egész bizonyos vagyok abban, hogy akik elmennek ebből az életből, mert egyszer mindenkinek el kell menni, akkor azok már szembesülnek azzal a világgal. Mondhatnám, hogy szembesülnek azzal a másik dimenzióval. Hiszem ezt. Ma délután lesz az első temetésem. Az első temetés, amin prédikálni fogok. És hiszem azt, hogy annak a néninek már meg kellett állni az Úristen előtt. És nem tudod, meddig tart a kegyelem ideje. mert az életünk nem a mi kezünkben van, hanem az Istenébe is. Addig még hallod a hívást, neked addig kell válaszolnod az ő hívására. Vedd komolyan az Isten hívását. Legalább gondolkozz el rajta. És hirdesd másoknak is, mert menteni kell a lelketet. Hogy az emberek Istenhez térjenek, hogy ne istentelenül, hanem Istennel éljenek, mert ez a legboldogabb élet. Ennél nincs fontosabb, nincs magasztosabb dolog. Ismerni az élő, igaz Istent. Legalább gondolkozz el rajta. Ne neves, gondolkozz el rajta. Van-e élő, igaz Isten, aki neked meghívót küld az ő mennyei országába? A lakoma tehát el van készítve, nem kérdés, hogy van-e élet a halál után, mert van. A kérdés az, hogy mi lesz akkor, ha úgy jársz, mint az, aki azt gondolta, hogy bent van, és közben nem volt bent. Mert amikor a királlyal személyesen találkozott, akkor valami nem volt rendben, és a király azt mondta neki, vessétek ki a külső sötétségre. Lefordítsam, külső sötétség azt jelenti, vessétek a pokolba. Mert kedves testvérek, van pokol és van mennyország. És lehet ide is kerülni, és lehet oda is kerülni. És Isten igéje felhívja a mi figyelmünket, hogy testvér, legyen fehér ruhád. Mert volt olyan, aki azt hitte, hogy bent van, aki azt hitte, hogy bekerült. És amikor ott az Úr Jézussal találkozott, a királlyal, a mennyei atyával, és meg kellett állnia, akkor azt mondta neki, hogyan jöhettél be ide? Nincs fehér ruhád, nincs tiszta ruhád, nem jöhetsz be tiszta ruha nélkül, nem jöhetsz be. A példázat tehát azt mondja, hogy az öltözete nem volt rendben. De mit jelent ez az öltözet? Mert valószínűleg nem erről van szó, nem a ruháról, amit viselünk. Egyszerűen arról van szó, hogy nem mehetsz be az Isten országába, nem örökölheted a mennyek királyságát akkor, hogyha az életed nincs rendezve ővele, ha nem viselsz tiszta fehér ruhát. Az Új Szövetség többször használja ezt a képet, hogy öltözzétek fel az új embert, vagy öltözzétek fel, vegyetek fel tiszta fehér ruhát. Azt jelenti, hogy ne legyen az életed koszos, ne legyen az életed mocskos, hanem legyél tiszta. A kérdés most már csak az, hogy hogyan tudunk mi tiszták lenni, mert én is elmondhatom bizony magamról, hogy követek el bűnöket. És ki az az ember, aki azt mondja, hogy én nem követek el soha? Igehirdetésben ilyet még nem hallottam, nem láttam, de én most megteszem. Szívemen van ez az ének. Jézus véret megtisztít, véred ad új életet, véred tesz ma szabaddá. Értem, fúj, te drága vér, így a lelkem fehér, mint a hó, mint a hó. Ó Jézus, te megölt bárány. Úgy lehet tiszta a te szíved, ha hiszed, hogy az Úr Jézus érted, helyetted, miattad halt meg a Golgotán, hogy a te bűneid meg legyenek bocsátva. Az Úr Jézus értem, helyettem és miattam meghalt a Golgotán. Ezért én áldom és magasztalom az ő szent nevét. Áldom és magasztalom, mert ennél fontosabb dolog nincs a világon. Tudom, hogy örök életem van, örök üdvösségem, nem magam miatt, hanem az ő drága szent vérjéért, hogy vállalta értem, helyettem és miattam. Én bizonyságot teszek nektek erről, keressétek, kutassátok, aki még nem találta meg ezt a bizonyosságot, aki pedig megtalálta, adja tovább másoknak is, és hirdesse az Úr hatalmas és nagy tetteit ebben a világban. Így lehet tiszta a mi életünk. Luther Márton azt mondja, szükség van naponkénti megtérésre. Szükség van egy első megtérésre, amikor átadod a szívedet az Úr Jézusnak, amikor a kezébe teszed mindenedet, egész életedet, bűneidet, nyomorúságaidat, irítségedet, fösvénységünket, nagyképűségünket, sorolhatnám tovább. Oda teszem, Úr Jézus, a te keresztfád elé. Bocsáss meg nekem, vedd el tőlem ezeket, és adj nekem új életet. És segíts ebben az új életben járni, mert naponta el tudok esni. De te naponta megbocsátasz, naponta felemelsz. Hát ezért a keresztény élet nem csak vasárnapokra szól, hanem minden napon, minden percben, minden pillanatban. Ezért imádkozzunk és áldjuk hatalmas Istenünket. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy te eljöttél ebbe a világba, és hogy te meg akarod tisztítani a mi életünket minden szennytől, minden bűntől. Urunk, te ismersz. Te tudod, hogy mi van a mi életünkben, hogy mit kell veled rendeznünk. Uram, én is jövök eléd naponta, hogy add a te kegyelmed, most meg bűneimből. Bocsásd meg, Uram, hogy vétettem ellened, te, aki szent vagy, te, akiben semmi bűn nem volt, te, Uram, az életedet adtad én értem, és ott a Golgota keresztfáján, Uram, akkor, amikor végtelenül szenvedtél, akkor is azt tudtad mondani, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Uram, áldalak téged ezért a végtelen szeretetedért, és könyörgöm azért, járja át itt mindenkinek az életét ez a szeretet, a tőled való, a te szent lelked által. Könyörgünk azért, hogy hallgass meg bennünket. Amen.